A kreativitás a fejlődés mozgatórugója. Ez a Csorbanita Podcast negyedik évadának témája. Észrevenni a lehetőségeket, letérni a kitaposott ösvényről, másképp látni és értelmezni a világot, ez a kreativitás bátor, de lehetőségekkel teli útja. Erről beszélgetünk vendégeimmel. Tarts velünk a mai epizódban is! Hogyan pontakoztathatjuk ki a kreativitásunkat, ha olyan pályára lépünk, amelynek kötött szabályai vannak? Műsorvezetőként hogyan lehet értéket teremteni és önazonosnak lenni? Mi a titka a kiteljesedett életnek? Mai vendégem Szili Nóra, televíziós műsorvezető, újságíró, pszichológus. Köszöntelek a műsorban.
Szia, és köszöntök mindenkit.
Ezzel a podcast évaddal az a célom, hogy lerántsuk a leplet a kreativitás különböző arcairól, és szeretném azt az általános tévhitet eloszlatni, hogy a kreativitás egyelő tudok rajzolni, sőt, egyáltalán nem biztos, hogy aki tud rajzolni, kreatív is. Te hogyan írnál le egy kreatív embert?
Kreatív ember, aki ki tud valahogy tekinteni a korlátok vagy a közül, vagy a dobozból, vagy a tanult sémák rendszeréből, akinek a fantáziáját nem fékezik mindazok, amiket a szocializáció során, vagy a szokások elsajátítása során magunkévá tettünk. Kreatív az, aki képes szárnyalni, inspirálódni, és inspirálva lenni, és inspirálni másokat is.
Hú, ezt nagyon szépen megfogalmazod. Élesen bennem van az emlék, a Nőkomment egy felvételén voltunk együtt, és ugye festettünk, vittem különböző festékeket, és te pedig mutattad a gyűrűdet, hogy egy ilyen
Scrabble darabból
egy készítetted. Betű. Mennyire jelenik meg a te magánéletedben a kreativitás? De hogy te találtad meg azt a Scrabble darabot valamilyen ócska piacon, nem?
A fiammal találtuk meg, amikor Angliában volt egyetemista, és ugye az N betű a Scrabble-ben egy pontot ér. Na mindegy, de N és az egyes, tehát a Scrabble betű van, de ha tudtam volna, fölvettem volna, hogy erről beszélünk. Az az N van rátéve egy ilyen kis állítható gyűrű formára. Mi megvettük gyorsan mind a kettőt, hát ha elveszik az egyik, hogy azért meglegyen. Tehát, hogy a kreativitás az én életemben mennyire van jelen. Ez a fajta kézműves kreativitás, meg kell mondjam, hogy nem nagyon, mert két balkezes vagyok, ami nem vicc, mert én rejtett balkezes vagyok, és ugye ez ilyen lateralizációs zavar, iránytévesztés, mindenféle jellemez, tehát nem hülye szőkenőként tévedek el időnként a városban, nem segít a GPS. Ennek tanultam az anatómiai, majd annak idején az egyetemen, és nem vagyok ügyes. Tehát nem tudok, és nem is szeretek varni. Bár van egy-két ilyen régi lisztes ládám, meg öreg padom a parasztházikóban, és nagyon vágynék ilyen kócosra festeni őket, és valahogy tervezem, hogy egyszer csak nagy levegőt veszek, és belevágok, végül is az enyém, nincs kockázat benne. A kreativitást inkább szellemi síkon élem meg, a kérdezésben, a beszélgetésekben, az előadásaimban, az életemben, a karrier áthangolásomban, tehát nekem ez nem a konkrét kézzel fogható tárgyakra vonatkozik, ahogy rácsodálkoztam erre az üvegre, hogy milyen jó, csak rá van írva, hogy enjoy your day, hanem inkább, hogy arra inspiráljak, hogy enjoy your day. Igen, tehát a szavakkal vagyok kreatív, vagy a gondolkodásomban talán, hogyha mondhatom szerénytelenül ezt.
Annyira jó, hogy ezt így kimondtad, mert ugye pont ahogy indítottam a beszélgetést, hogy szeretném ledönteni ezt a általános tévhitet, hogy ugye aki kézzel tud valamit csinálni, az lehet kreatív, és hogy nálad ezt itt most konkrétan tetten tudjuk érni, hogy kevésbé szeretsz kézzel alkotni, viszont a gondolatokban, a munkád során meg szereted kihozni a kreativitást magadból is. Hogyan lettél műsorvezető, hogyha pszichológusnak készültél?
Hát ha vannak véletlenek, amit ugye sokan vitatnak időnként én is, végül is Azóta azt gondolom, hogy a gyökere ugyanaz, amikor pszichológia szakra jelentkeztem, vagy oda vágytam, akkor is az ember minőség, vagy nem minősége, hanem működése, a személyiség épülése, fejlődése, a csoporton belüli működés, a kommunikáció, a szociálpszichológia és a személyiség-lélektan érdekeltek alapvetően, és amikor végzős egyetemista voltam, akkor volt az első nagy felnőttkori szerelmem, aki a rádióban dolgozott, és néha engem is megszólaltatott ilyen fiatalokkal készülő montázsanyagokban, és valaki felfigyelt az akkori ifjúsági osztály vezetői közül, hogy elég talpra esetten fogalmazok, és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem kérdezni, és kaptam a vállamra egy magnót, akkor még hallgatói levelet, és készítettem egy próbariportot, ami lement a rádióban, és gyakorlatilag én már diplomámat megszerezvén, ez pont akkor volt, nem is kerestem már pszichológusként állást, hanem elkezdtem a rádióban külsősként, lótifuti riporterként, telefonügyeletesként dolgozni, és szépen tanulva a szakmát, aztán 2 év múlva, amikor viszont mikrofonrutinnal rendelkező, de ismeretlen arcokat kerestek, akkor hívtak a Magyar Televízióba, annak idején még a Szabadság térre, ahol egy 1,5 éves kiválasztás és tréning folyamat után kerültem képernyőre, és rögtön egy 2,5 órás élőadásban kezdtem, az A reggel című műsorban, ennek Sándor Pál volt a producere és Sárközi Erika a főszerkesztője. Ez nem összekeverendő az Alföldi Robival való klasszikus reggeliben, mert az 98 és 2000 között volt már az RTL-en. Amikor én kezdtem, most volt 30 éve, hogy első alkalommal képernyőre kerültem, az még a Magyar Televízió reggeli műsorában volt.
Vissza tudod idézni az akkori izgalmat, kíváncsiságot, és ugye amit előtte az egyetemen, vagy akár a normál érdeklődési körödből tanultál az emberekről, azt tudtad-e hasznosítani ott abban a műsorban?
Talán az elején ez még nem volt egyértelmű, iszonyú készülős voltam, vagyok, maradok. Ugye akkor felkonferálni kellett anyagokat, bejátszásokat, beszélgetni vendégekkel, beleástam magam, de akkor még mindig a főszerkesztővel egyeztettem, hogy jól gondolom-e. 3:30-ra bementem a 6 órás műsor kezdéséhez, tehát mivel élő volt, és súgógép nem volt a fülünkben, nem volt füles, fejből kellett dolgozni, tehát...
Azért ez más volt, mint most, mert most mindenkinek ott a fülében.
Egyébként ez elképesztő rutint adott a szellemi működésemben, mert amikor a mély interjúmat csináltam, akkor sem volt füles, és nem volt kezemben papír, és nem volt súgógépen szöveg, csak egy óra, ami visszafele számolt. Tehát nagyon jól voltam trenírozva erre a pályám kezdete óta, úgyhogy nekem furcsa is, hogyha ha fülest kell vennem, és valamit hallok a fejemben, mert egyébként én a saját gondolataimmal vagyok elfoglalva, miközben 100%-osan a másikra hangolódom. Tehát akkor még talán kevésbé mondanám magam kreatív időszakomat élőnek. Ez inkább akkor jött el, amikor már nagyobb szabadságot kaptam.
És melyik műsorodnál volt ez?
Végül is már a magazin műsorokban is ránk volt bízva egyre inkább az önálló kérdezés. Tudtuk, hogy mi a cél, miért van ott a vendég. Én azt szoktam mondani, a közszolgálatban megtanultam a precizitást és az alázatot, a kereskedelmi csatornákon pedig a tempót.
Mit ad neked a műsorvezetés? Ezt így meg tudod fogalmazni? Akár a különböző korszakaidnak mit adott?
Már bajba vagyok ezzel a műsorvezető szóval, mert ma már nagyon könnyen lehet képernyőre kerülni. Én a létre különböző fokait járva jutottam el oda, hogy azzá válhattam. Ma már inkább hivatásos vagy küldetéses beszélgető társnak gondolom magam. Tehát én imádok együtt gondolkodni valakivel. Tehát, hogy imádok együtt gondolkodni valakivel, és az szokott a műsoraim végén is elhangzani, hogy még amikor voltak, hogy gondolkodjunk így együtt legközelebb is. Tehát, hogy ezt nem egy ilyen aszimmetrikus viszonynak gondolom, hanem egyenrangú felnőtt-felnőtt kommunikációnak, ahol gondolat-gondolatba kapcsolódik.
Rengeteg mély interjút és portréinterjút készítettél. Van-e egy, ami most hirtelen eszedbe jut, vagy egy vendég, vagy nem tudsz így kiemelni?
Hát nagyon nehéz kiemelni, mert van, akit azért emelek ki, mondjuk Ransburg Jenőt, mert nála szigorlátoztam fejlődési elektromból, hála Isten ötösre. És mondjuk az elképesztő volt, amikor én kérdezhettem őt, és nem a pszichológia valamelyik kérdéséről, vagy fejlődési elektronról, hanem az életéről. És az libabőrös volt, és meg is könnyeztem azt a beszélgetést ott közben.
Ezek visszanézhetőek bárhol.
Hát a YouTube-on azt hiszem fönt van jó pár. Vagy a video.hu-n, meg az Egy Kávé Szilinórával, mert ez még az Őszintén Szilinórával sorozat volt. Vagy Vitrai Tamás, akivel az embernek leülni azért nagyon nagy dolog volt, vagy Pásztor Erzsi, akivel egyszerűen szárnyalni lehet. De van olyan, amit meg azért emlékezetes, mert mondjuk Hujber Feri nálam coming out-olt avval, hogy problémái vannak az alkohollal, és nekem mondta el. Tehát voltak olyan emberek, akik olyan ajtókat nyitottak fel magukban, amiket addig nem tettek. Vagy Schubert Éva, akit már kerekes székben hoztak a stúdióban, de ahogy elkezdett mesélni, beszélni a fiatal koráról, ambícióiról, a nyelvtudásáról, elképesztő szellemű és szellemiségű lény volt, akkor egyszer csak eltűntek a ráncai, csak két csillogó szemet láttam, és egy örök nőt. Tehát vannak ilyen most is libabőrös élményeim. De hát most érted, készült 200 Őszintén Szilinórával, 250 kávés műsor, és ha a színpadi talkshow-kat is hozzáadom, vagy az online, vagy printre írt beszélgetéseimet, Balsai Móni is nagy találkozás volt, Pokornilia is, Oroszlán Szonya is, Dobó Kata is, Ábel Anita, Szinetár Dóra, velük többször is beszélgettem, vagy hát az, hogy Presszert faggathattam, vagy Zoránt. Szóval nehéz kiemelni, mert szerintem 1200 fölött jár azok száma, az akik bizalmat szavaztak nekem, vagy színpadon, vagy valamilyen médiában, vagy média felületen.
Volt olyan beszélgetésed, aminek a hatására az életedben valami rögtön megváltozott, vagy a gondolkodásmódodban?
Szerintem, mivel úgy szoktam mondani, hogy ezek a sorsok átfolytak rajtam, ezek mind csiszoltak. Amiben biztosan változtam, hogy, és ez a kreativitás, hogy azok a sémák vagy sztereotípiák, amik egyébként segítenek az eligazodásban, tehát bizonyos fokig nincsen velük baj, de engem nem 180, hanem 360 fokos nyitottá neveltek ezek a beszélgetések, mert nagyon megtanultam, hogy mennyire sokfélék vagyunk, és ez nem jót jelent, jobbat, rosszat vagy rosszabbat, hanem egyszerűen azt, hogy mások vagyunk, egyediek, és ez felcserélhetetlen, és ez tisztelni való, és ez megérteni való. Tehát én nagyon büszke vagyok arra, hogy tolerancia díjat kaptam, mert azt hiszem, hogy nagyon toleránssá nevelt ez a hivatás.
Beszélgetés. Én nekem az első gondolatom, amikor egy pár szót már váltottunk, az az volt, hogy mennyire önazonos vagy, és mennyire kiteljesedett az életed. Mi a titka a kiteljesedett életnek?
Hát azért nem teljesedett még kiteljesen az életem, tehát úton vagyok, mint mindenki, és egyfolytában teszek azért, hogy úton legyek a teljesség felé.
Ahogy igen, Vörös Sándornak van ez a cél a fontos, hanem az út oda.
A könyvének a címe. Tehát, hogy én teszek magamért, a testemért, a lelkemért, a személyiségem fejlődéséért, tehát én imádok tanulni, imádok, ahogy inspirálni szeretek, úgy inspirálódni is, tehát mindig vannak újabb álmaim, amiket célokká varázsolok, és akkor ahhoz már tervet lehet készíteni, tehát, hogy valahogy törekszem a legjobb önmagam felé, hogy a múló időben még mindig jó legyen belenézni a tükörbe a szó szoros és átvitt értelmében is, ahogy már néhány éve a tudás átadáson vagy megosztáson van a hangsúly, miközben az újságírás is megmarad, mint szenvedélyes szerelem, de hogy ma már előadásokat, workshopokat tartok, és nagyon szeretek közönséghez kapcsolódni, vagy egy klienshez kapcsolódni, vagy egy cégnél, egy kis csapathoz, aki nem tudom, a lelki állóképességén dolgozni szeretne, vagy éppen a burnoutot megelőzni. Tehát valahogy a tudásvágy meg az adásvágy az ami így engem állandóan életben tart.
Annyira jó volt ez a sorrend, amit most megfogalmaztál, hogy először álmodni, utána abból célt kovácsolni, majd terveket készíteni hozzá. Tudsz mondani esetleg egy konkrét dolgot az életedből, akár a mostaniból, akár a jövőbeli, ilyen bármelyik fázisából?
Hát amikor mondjuk 6-7 évvel ezelőtt elhatároztam, hogy egy kicsit áthangolom a karrieremet, mert 45 után Isten tudja, hogy a média mit kínál, vagy mit veszel, akár váratlanul, amit sokszor átéltem, és akkor végig gondoltam, hogy ki vagyok én. És ez egy nagyon komoly önismereti munka volt, ez szakmai önismereti hangsúllyal, hogy oké, okay, van egy 25 éves, akkor 25 éves vagy 20 éves tömegkommunikációs tapasztalatom, kérdezés technikám, bár inkább kérdezés művészetének hívom. Van egy pszichológus diplomám, ami viszont már azért a 90-es évektől nyilván már porosodott vagy pókhálós lett. Van egyfajta ismertségem, talán reményeim szerint egy hitelességem, van egy szellemi frissességem, de vajon mi hiányzik, hogy hitelesen kiálljak a pódiumra, vagy beszélgessek egyéni fejlesztés keretében valakivel? És akkor rájöttem, hogy hát azért van már azóta a pozitív pszichológia, van azóta már a coaching, mint szakma, és akkor én nem ilyen hétvégi képzésekre, hanem hosszú képzésekre jártam, executive coachingot tanultam, szupervízió alapú coachingot tanultam, személyiséganalitikát, tehát hogy én akkor a szabadságot, energiát, nyaralást nem feláldoztam, befektettem önmagamba. És bármikor, ha valaki ilyen fajta áthangolást tervez az életében, soha nem kecsegtetem avval, hogy hétfőről kedre sikerül. Ebbe be kell fektetni az időt, a türelmet, az akaratot, az energiát, és a türelmet azért emeltem ki, mert ez fokozatosan megy. Tehát én csináltam az addigi dolgaimat, és mellette tanultam, és aztán valahogy ilyen szájmarketinggel kezdődött egyébként. Már ugye hívtak, mint ismert műsorvezetőt, hogy meséljek az életemről, aztán elkezdtem egyre több tematikát kidolgozni, beleásni magam dolgokba, alapvetően olyanokba, ami engem érint, vagy érdekel, vagy ahol, mint állatorvosi ló, tudok beszélni egy-egy pszichológiai jelenségről, ami sokakat érint, és tehát, hogy ott volt az az álom, hogy mondjuk a szakmai tortám 75-80%-a legyen a tudásátadás, és a maradék az újságírás, az addig fordítva volt. Uh-huh. Mert ugyan tanítottam, meg mentem már vendégnek ide-oda, de az volt a vízióm, ez volt az álmom. Ehhez készítettem egy tervet, aminek a lépései azok voltak, hogy feleveníteni a régi tudást, tanulni mellé újat, és ezeket a lépéseket meg kellett tenni, kommunikálni magamról, hogy ezt csinálom, és lehetőleg ezt is olyan erőbedobással és felkészültséggel csinálni, készülni rá, hogy méltó maradjak erre az új szerepre az életemben.
Tehát az álom mellé kellett egy türelem, hogy az idő az, tehát hogy kell egy pár év, mire ez átfordul, illetve kellettek a pontos lépések.
Persze, mert nagyon sokan álmodoznak arról, hogy de jó lenne egy új karrier, de jó lenne egy...
És ez lehet egyébként bármikor. Új,
de ha lenne, oké, okay, lenne, szeretnéd, jó, álmodozol róla, oké, okay, akkor csináljunk belőle egy célt. Az már, ha megfogalmazódik, na ahhoz lehet, az ott van az a cél, az életúton valahol. Oda az út, oda egy GPS kell, hogy kell eljutni, így hívom, hogy a változtatás GPS-e. Annak vannak állomásai, és azokat végig kell járni. De úgy nem történik, hogy itt ülök és várom, hogy megtörténjen, mint hogy várom, hogy boldoggá tegyen valaki, vagy várom, hogy végre boldog legyek, vagy várom, hogy egészséges legyek ezek, vagy várom, hogy jó alakom legyen. Hát ezek, egyrészt vannak genetikai adottságaink, vannak tehetségeink, erősségeink és nem erősségeink, ez az önismeret része, de mindezeknek a tudatában kell önmagunkból a legjobbat, a legtöbbet kihozni.
Én fontosnak tartom ennél, 100%-ig egyetértek azzal, amit mondasz, de azzal fontosnak tartom kiegészíteni, hogy ez az út sosem egyenes, hiába van GPS-ünk, mint ahogy idejövett, tettél te is egy kitérőt.
Varga
ezek
betű.
Néha varga betűk, vagy kitérők vannak
benne. Vagy elakadások.
Benne, vagy elakadások. Neked volt ilyen ebben az áthangolásban, áthangolásos folyamatban?
Hát persze, volt. Volt, hogy elbizonytalanodtam, hogy volt, hogy engem szerető emberek mondták azt, hogy de miért akarod ezt, Nóra, amikor annyi újságíró van munkanélkül, neked meg van munkád. Hogy az biztosabb, mint ez a bizonytalan jövő. De erre mindig azt mondtam, hogy vágyom rá. És a vágy az benzin, az a drive. De elakadtam, de sőt nem elakadtam, orra estem, térdre estem, padlót fogtam a Covid-dal. Hiszen a március 16 és 18 között 2020-ban augusztus 22-ig kiürült a naptáram. Semmi munka nem látszott. És én is abból élek, nekem nem ketyeg ötödikén be, nem csörög a pénztárgép, hogy jön a fizetésem, tehát az egy nagy gödör volt, azt lelkileg is, egzisztenciálisan is szorongva túl kellett élni, valahogy egészségesen, valahogy talpon maradni. Tehát ilyen nem várt akadályok is jöhetnek a szám, meg olyanok is, amikre föl lehet készülni. Erre nem lehetett igazán, úgyhogy nehéz időszakon vagyok túl, de túl vagyok rajta, meg a betegségen is, és most már egy pár hónapja jól érzem magam a bőrömben.
Milyen kapaszkodók segítettek neked kijönni ebből a gödörből? Ha valaki ilyenben van, akkor mihez tud nyúlni?
Hát én azt gondolom, hogy át kell ereszteni a fájdalmat, tehát én az elején megéltem az enerváltságot, vagy az apátiát. Ha nem lettek volna a kutyáim, talán lettek volna napok, hogy föl se kelek, mert minek. De miattuk föl kellett kelni, össze kellett szedni magam. A gyerekeim már nagyok, de régen mondjuk egy ilyen periódusnál nyilván akkor meg azt szoktam mondani, hogy anyaként életre vagyok ítélve, akármilyen mélyponton volt, reggel meg kellett csinálni a szendvicset, ébresztő, iskolába vitel, logisztika, taxis üzemmód, stb. Aztán pedig 2020 nyarán azt éreztem, hogy egyszer ennek majd vége lesz, én meg itt vagyok így lepukkanva, rossz kedvűen, és gyakorlatilag 55 évesen kezdtem el kocogni. Tehát elkezdtem, tudtam fejben, hogy a kardiomozgás, ami ugye az egész testen áthajtja a vért, az endorfin termel, tehát késztetjük, kényszerítjük a testet arra, hogy örömhormon, szerotonint termeljen, és én elkezdtem, mit tudom én, 700 méter, két megállással, aztán 800, 1000, aztán már 2000, aztán 2500, tehát elkezdtem futni csak magamért, tehát de magamért jó. Küzdöttem, meg közben óriásiakat sétáltam a kutyával, tehát volt olyan nap, hogy összesen ilyen 6-8 kilométert a lábam megtett valamilyen tempóban és módon. Aztán persze, amikor elkaptam a betegséget, akkor az megint leterített, de annak utóhatásai és a post-covid tünetek az elhúzódott idén, az alvászavar, aztán az izületeim fájtak, akkor vitamininfúzióra jártam, de aztán már újra kezdhettem mozogni, és elkezdtem infrasépbe járni, ami kíméli a derekamat, elkezdtem úszni, és most vagyok ott, hogyha ha még az idő engedi, és nem lesz iszonyú rossz idő, hogy akkor visszajön a futás is.
Tehát akkor tulajdonképpen a mindennapi rutinba lehet kapaszkodni ilyenkor is, és akkor abból elkezdeni szép lassan építkezni, és nem baj, hogyha megéljük ezt a teljes, nem tudom, enerváltságot, vagy rossz hangulatot sem.
Nem lehet a szőnyeg alá söpörni. Olyan egy kicsit, mint a gyász, hogy ott én elgyászoltam akkor a 2020-as évem lehetőségeit, terveit, mint oly sokan, hangsúlyozom. Tehát ezt most tudom, hogy nagyon sokan különböző területeken megélték, hiszen több szektor is összerogyott ebben az időszakban, és csak reménykedhetünk abban, hogy, hogy lassan talán felülkerekedünk rajta, de még azt látom, a cégek is, a rendezvényközpontok is óvatosak, vagy ilyen hibrid megoldásokban gondolkodnak még ezen az őszön, de azért már átéltem a közönséggel való találkozás eufóriáját, vagy éppen online egy kis stúdióból, de tudom, hogy sokakhoz kapcsolódva tarthattam előadást, vagy online tarthattam workshopot, ahol azért láttam a képernyőn az embereket, az egyéni kliensekkel, meg amint lehetett, én a személyes találkozást újra kezdtem, tehát újra érzem, hogy nem vagyok haszontalan, meg felesleges, amilyen akkor voltam, és ebben hangsúlyos az, hogy nyilván a barátaim támogattak, meg beszélgettünk, meg jöttek hozzám, meg én is mentem hozzájuk, amikor csak, vagy amikor lehetett, de hogy alapvetően az ilyen helyzetekben azért olyan értelemben egyedül vagyunk, hogy egyedül döntünk arról, hogy egy helyzettel mit kezdünk. Támogatóink lehetnek, vagy fékezőink, jobb esetben támogatóink, de senki nem megy el helyettünk futni, senki nem kell fel helyettünk az ágyból, senki nem veszi le a macinacit.
Igen, ezt jó kimondani, végső soron a mi felelősségünk, hogy mit csinálunk.
És vagy hogy meddig engedjük be a zajt, és meddig olvassuk a rémesebbnél rémesebb híreket, vagy mikor csinálunk egyszer csak egy olyan fajta hírszűrőt, hogy én nyilván tisztában vagyok vele, hogy mi történik körülöttem, de már nem engedem, hogy minden rám ömöljön. Tehát egy nap sokkal kevesebbet foglalkozom hírek olvasásával, mint tettem ezt akár egy évvel ezelőtt, mert azt éreztem, hogy az is megmérgez, miközben nincs nagy terem abban, hogy ezekkel kezdjek valamit. Inkább arra fókuszáltam, hogy mi az, amit tehetek ezen határok tudatában a saját jobban létemért.
Egy ilyen hullámbőben mindig vannak új ötletek, még akkor is, hogyha ezt egy picit később veszük észre, neked milyen új álmai, tervei, céljaid lettek az elmúlt másfél év után, vagy most miben töröd a fejed?
Hát hiányoznak a beszélgetések, amit megoszthatok a közönséggel. Tehát engem évek óta buzdítottak, hogy kezdjek el valamit az interneten, és valamiért nem éreztem. A színpadi talk show-k, meg időnként interjúírással el voltam, és azt hiszem talán most már 5-6 év eltelt az utolsó beszélgetős műsorom óta, és most már gyakorlatilag alakul a csapat, akivel egy YouTube csatornát, gyakorlatilag egy videopodcastet tervezek.
De jó, nagyon izgalmas hangzik, majd mindenképpen szóljára indult.
És hát most már így azért is mondom ki, talán itt mondtam ki másodszor, hogy így magamat is erősítsem abban, hogy ez nem csak egy vágy, hanem legyen cél, és most már hetente stábolunk, tehát hogy elinduljunk, és kattog az agyam, hogy kiket, mikről. Nyilván van egy szilinóraság, azt mindenképp akarom ezt a fajta mélységet megmutatni, amit tudok, de tudom, hogy az internet mást vár, másként kell, ebben próbálok felkészülni, de izgalommal. Nem mondok határidőt, mert nem akarok úgy elindulni, hogy ne legyen méltó az ahhoz a képhez, amit én gondolok, vagy ahhoz a minőséghez, amit a csapat is gondol körülöttem, és hisz bennem, és én hiszek bennem.
De egyébként ez nagyon jó trükk, én is szoktam alkalmazni, hogy kimondom minél több ember előtt a vágyaimat, és akkor abból tényleg cél lesz, majd utána ezt le kell bontani tervre.
Igen, amikor visszakérdeznek, hogy na Nóra, de azt mondtad, hogy...
Igen. Záró kérdésem a beszélgetésünkben. Szerinted mit ad a jövőnknek az, hogyha ma kreatív szemlélettel, kreatív gondolattal élünk, vagy kreatívan élünk?
Szerintem a túlélés lehetőségét és garanciáját. Ugyanis olyan gyorsan változik minden, és olyan típusú alkalmazkodási készséget kíván meg mindenkitől, hogy a múltbéli berögzött szabályok, lásd akár COVID, de a digitalizációt inkább, hogy egészséges dolgokról beszéljünk, amit a világhoz és a gyorsuláshoz, hogy abban a régi szabályok és anyáinktól vagy nagyanyáinktól hozott megoldási módok nagyon sokszor nem működnek, és muszáj felszabadítani magunkban a kreatív energiát, hogy ne tehetetlenül nézzünk a változásra, mert hogy a változás van, zajlik, felesleges vitatni, hanem hogy nyitottak legyünk arra, hogy ebben a változásban figyelve megtaláljuk az utunkat, és a lehetőséget lássuk inkább benne. És mint ahogy én próbálom a televíziós régi identitásom helyett ma már egy adott esetben egy más platformon megfogalmazni önmagam. Tehát az, hogy engedjük szárnyalni a gondolatainkat, és ne fékezzük, az egyrészt szerintem a fiatalság záloga is, és előadásaimban azt szoktam mondani, hogy az a varázs, hogy not yet, hogy még nem csináltam, még nem próbáltam, ebben benne van, hogy de, lehet, hogy holnap igen, és nem mondjuk azt, hogy már nem, mert már nem érdekel, már nem tudom megtanulni, már nem vagyok képes rá. Jó, mondjuk aki a nyelvtanulás ellen be van oltva, vagy nincs nyelvérzéke, annak nem ez a szlogán, de hogy mindenképp ezt a nyitottságot javaslom, és Shirley MacLaine-t szoktam kivetíteni prezentációkon, egészen pontosan nem tudom idézni a mondatát, a lényegét azt el tudom mondani, hogy nagyon sokan nem hisznek az önmagukban lakozó erőről, és gyakran másoktól várják a segítséget. Én a saját életemben rájöttem, hogy miközben persze vannak segítőim, de az erő ott lakik bennem, és mindenki a végig gondolja, hogy eddig az életében már mennyi mindent csinált végig, mennyi kudarcot élt túl, vagy állt fel belőle, akkor az a tegnapi felállás és annak az ereje, az garancia lehet arra, hogy holnap is képesek leszünk rá, és én mindenkinek ezt kívánom, és ezügyben is viszem a szót.
Higgyünk az önmagunkban lakó erőben, ez egy nagyon szép záró gondolat. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm az érdeklődést.
Keresd a további beszélgetéseket az inspirációk.hu oldalon. Megköszönöm, ha értékeled csatornámat az általad hallgatott podcast felületen. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgetőpartnert, akkor írj a podcast@csorbaanita.hu e-mail címre.